ha nincs szabad akarat, akkor miért próbálsz bárkit meggyőzni bármiről? Uh-huh. Mert az emberek úgyis azt hiszik majd, amit hisznek, és hogyha ennek ellenére megpróbálod őket győzködni, akkor az nem már magában bizonyíték, hogy szerinted is van szabad akaratuk? Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit ismét. Ez a Létkérdések Podcast 14. része. Engem Szilvai Péternek hívnak, és itt van velem Szabó Viktor. Hello!
Hello! Szia Péter! Sziasztok!
Egy Hitvita Podcast vagyunk, aki még nem találkozott velünk, az megteheti Spotify-on, Apple Podcast-en vagy a YouTube-on. Kövessetek be, hagyjatok nekünk kommenteket, ha YouTube-on nézitek, akkor a videó alatt az adott témában lehet oda-vissza írogatni, vagy a létkérdésekpodcast@gmail.com-ra. A mai témánk egy olyan, amit én már rengetegszer itt beleszőttem a gondolataimba, hogy majd egyszer a szabad akarat kérdését kifejtem. Ugye rengeteg a hittel kapcsolatos témában is feljött itt a hitvitáink során. Te is megfogalmaztad, hogy az emberi felelősségnek ez végül is egy alapköve, hogy az ember egy önálló személy, akinek szabad akarata van. Ugye az erkölcsben, jogban, politikában, vallásban természetesen kulcs szerepe van, provokatív, meg megrázó arról gondolkodni, hogy esetleg nincs. Úgy képzeljük, hogy ha nem lenne szabad akarat, annak csak negatív következményei lennének. Hozzáteszem, pusztán az, hogyha még ez így is lenne, abból még nem következne az, hogy szabad akarat van. Tehát a leggyakrabban hangoztatott érv miszerint, hogy kell, hogy legyen szabad akarat, mert különben nem tudunk embereket felelősségre vonni, ez így nyilvánvalóan téves, illetve hát ez nem érv, ez csak egy ilyen sima ijegységből fakadó tagadás. Én meg azt szeretném megmutatni, hogy nagyon is pozitív következményei is lehetnek annak, hogyha elengedjük a szabad akarat gondolatát, és erre csak egy példa, hogy a legtöbb racionális alapját kihúzza annak, hogy bárkit is gyűlöljünk. De ezt majd még kifejtem, hogy hogyan tudja javítani a morálunkat, miközben például az igazságügyi rendszerünket lényegében változatlanul hagyja.
Aha.
Akkor beszélgessünk erről, illetve felkészültem, nagyon sokat fogok meríteni Sam Harrisnek az idevágó munkásságából. Sam Harris, aki nem ismerné, ő egy neuroscientist, ezt magyarra mindig szenvedek, hogy fordítsam le. Az a lényeg, hogy az agy a szakterületából PhD-zett, de egyébként nagyon sok ilyen vallási és filozófiai kérdésben is megnyilatkozik. Például van egy Free Will, vagyis Szabad akarat című könyve. Ezt azért mondom, hogy a kredit meglegyem, de egy olyan gondolatmenet, amivel én mondjuk nagyon tudok azonosulni.
Jó, kíváncsian hallgatom. Hát előre bocsátom, hogy valószínűleg nem fogok egyetérteni, de hagyom, hogy mindenképpen elmond a gondolataidat, és akkor én csak ilyen megértés segítő kérdéseket teszek föl. Oké. Okay.
Ott kezdeném, hogy a legtöbb embernek a szabad akaratban való hite, az két feltételezésre épül. Az egyik az az, hogy mindannyian szabadon dönthettünk volna úgy a múltban, hogy másképp gondolkodunk vagy cselekszünk. Tehát átválasztottuk, de választhattuk volna B-t is. Könyvelő lettél, de dönthettél volna úgy is, hogy bölcsésznek tanulsz. Csoki fagyit ettél tegnap, de vaníliát is ehettél volna. Kétségtelenül ez a hétköznapi megélésünk. A másik feltételezés pedig az, hogy mi vagyunk a tudatos forrásai sok gondolatunknak és tettünknek. Tehát a jelen pillanatban azt érezzük, hogy eldöntjük, hogy mit csinálunk, és ez a döntés a forrása a megvalósuló cselekvésünknek. Fel akarsz venni egy tárgyat, és aztán tényleg felveszed.
Várjál, csak pontosításképpen, hogy itt a másodiknál, hogy mi vagyunk a tudatos forrásai a döntéseinknek, hozzáteszed azt, hogy kizárólag, vagy az, hogy legalább
nem. Kifejezetten így részben. Azért is mondtam, hogy sok gondolatunknak és tettünknek forrásai vagyunk, és ezáltal vállalhatunk érte például felelősséget.
Értem.
Ugye azt már nagyjából senkinek nem kell bemutatni, hogy például van tudatalatti. Ma már szerintem senki, aki elolvasott egy könyvet életében, nem hisz mondjuk abba, hogy teljesen tudatosak vagyunk mindennel kapcsolatban. Egyébként az első, amit felhozok, az pont erről szól, és ez még nem tagadja a szabad akaratot, de már olyan drasztikusan visszaszorítja, pedig semmi extrában nem kell hinni benne, hogy már ezt is gyűlöljük átgondolni, miszerint, hogy minden tudatos átélésünk, gondolataink, a szándékaink, vágyaink, az ezekből jövő tettek, döntések, mind olyan eseményeknek az eredményei, amikkel kapcsolatban nem vagyunk tudatosak. És amiket nem mi hoztunk létre. nem választhattad ki, hogy kik a szüleid, nem választhattad meg a génjeidet, az ebből fakadó rengeteg testi és pszichológiai determináltságodat, és nem választhattad ki azt a környezetet sem, amiben beleszülettél.
Aha.
Sőt, még akkor is, hogyha abban hiszel, hogy van egy anyagtalan lelked, amit Istentől kaptál, még akkor is igaz, hogy nem választhattad ki a lelkedet sem. Márpedig a következő dolog, amit gondolni vagy csinálni fogsz, az minimum túlnyomó többségében ezeknek a kombinációjából, mint forrásból nő ki.
Aha, tehát akkor lényegében azt mondod, hogy vannak olyan tényezők az életünkben, amik a saját hatáskörünkön kívül esnek, amikre nincsen befolyásunk, ugye? Eddig ez hangzott el. Ez eddig teljesen egyetértek.
Igen. Szerintem már ez is egymagában masszívan alulértékelt így a hétköznapi gondolkodásunkban. De ez még egy ilyen, bár alulértékelt, de viszonylag ártatlan terület. Akkor jön a második szint. Szóval ugye a kiinduló pont az sokáig az volt, hogy tudjuk, hogy van szabad akaratunk, mert tapasztaljuk, csak épp nem tudjuk összeegyeztetni például azzal, hogy az univerzumban szó szerint mindenhol máshol ilyen okokozati, törvényszerű jelleget figyelünk meg. Tehát azt gondoljuk, hogy bár az univerzumban körülöttünk minden ilyen okokozati láncok eredménye, vagy mondjuk vannak persze ilyen kvantum véletlen, de a véletlenszerűség az nyilvánvalóan nem szabad akarat, tehát azt rövidre is zárhatjuk azt a részt, de mégis van a valóságban egy ilyen kis sziget, ami független ettől az oksági lánctól. Tehát tudjuk, hogy van, tapasztaljuk, max nem értjük, vagy Istennek tulajdonítjuk, hogy tőle kaptuk, meg ilyesmi. És itt jön az első komolyabb csapás, hogy ugye nagyon sok kísérletben kimutatták, hogy a döntések az emberi agyban, azok jelentősen hamarabb megszületnek, mint ahogy a tudatos részünk tudomást szerez róla. Olyannyira, hogy rá is tudunk csatlakozni az agyra, és észlelni az ott már megszülető döntéseket, és hamarabb tudni egy emberről, hogy például két gomb közül melyiket fogja megnyomni, mint ő maga. Lényegében te megkapod a döntést, a döntés megszületik tőled függetlenül, majd ez egyszer csak tudatosul számodra. Tehát vannak erre már-már komikus kísérletek. Nem is kell egyébként ilyen régi tudományos jegyzőkönyveket böngészni, még ha fölmegy valaki például a Vsauce nevű YouTube csatornára, ami egyik legnagyobb ilyen tudományos, ismeretterjesztő, szórakoztató jellegű csatorna. Nekik volt egy Mindfield nevű sorozatuk. Az egyik rész az kompletten a szabad akaratról szólt, és abban elvégezték a műsorvezetőn és még két ilyen tudományos csatornával rendelkező youtuberen azt a kísérletet, hogy a fejükre rakták ezeket a diódákat, bekalibrálták ott a dolgot, és előttük volt két darab gomb, és mind a két gomb tudott világítani is. És az volt a feladat, hogy döntsék el, hogy melyiket, bármelyiket szabadon nyomják meg, de amikor a gombok világítani kezdenek, egyszerre a kettő, akkor ne nyomják meg. És úgy kalibrálták be a cuccot, de ezt nekik nem mondták, hogy amikor az agyukban megszületik a döntés, hogy na most indítom a kezemet valamelyik gomb felé, akkor a gombok elkezdtek világítani. És meg lehetett figyelni, hogy mennyire zavarba jöttek, még a keze el se indult, és már előtte kivillan a dolog, és ahogy így próbálják kijátszani, hogy akkor most akkor másra gondolok, de amikor tényleg már az agyukban elindul valami hullám, és a döntés megszületett, hogy ők most elkezdik a mozdulatot, abban a pillanatban kivillan a lámpa, és mindig meg vannak előzve, és lehetetlen nekik kijátszani. Elképesztően elgondolkodtató szerintem, már-már megrázó kísérletek, hiába van ilyen vidáman tálalva, mert ugye, hogyha a tudatalatti tudja, hogy mit fogsz tenni, azelőtt, hogy te tudnád, hogy mit fogsz tenni, akkor az tényleg a te döntésed, vagy csak azt hiszed, hogy a te döntésed? Szóval az ilyen kísérletek hatására lett az az álláspont, amit aztán már pláne nagyon nem szeretünk emlegetni, hogy ugyan nincs szabad akaratunk, de tapasztaljuk egy illúzióként, és ezt hívják sok helyen tudatillúziónak. Tényleg nem beszél róla senki, szerettünk néha ilyen kis bulvár érdekességként így foglalkozni vele, de utána így az írók és az olvasók is imádják ezt így félre söprögetni.
És várjál, ez azt jelenti, hogyha a tudatnak van egy illúziója, de azt is állítják ezek a tudósok, hogy a tudat alatti, amiben úgymond hamarabb megszületnek ezek a döntések, ezek kis determinálva vannak?
Ezt nem állítják, csak azt állítják, hogy egy olyan forrásból érkezik a te döntésed, amihez neked nincs hozzáférésed, és kontrollálni sem tudod.
Értem.
Egyébként jó a kérdés, mert itt következik a harmadik szint, az pont ezt fogja megvizsgálni. És ez az, ahol Sam Harris, akitől ezt a gondolatmenetet idézem, még ennél is tovább megy. Azt állítom, hogy még a szabad akarat tapasztalata sem létezik, akár illúzió, akár nem. És az, amiért azt hiszed, hogy tapasztalod, az az, hogy egyáltalán nem figyelsz oda, hogy mi történik a fejedben. Nézzük meg közelebbről, hogy mit is tapasztalunk. Tehát, hogy hogyan jönnek létre a gondolatok. Ha igazán odafigyelsz arra, hogy hogyan jönnek létre a gondolatok, akkor azt fogod látni, hogy egyszerűen csak megjelennek a tudatodban. Tökre ugyanúgy, mint aki hallgatja ezt a podcastet, a szavaim egyszer csak így odaérnek a füléhez. Konkrétan nem tudod jobban eldönteni, hogy mi lesz a következő gondolatod, mint amennyire azt el tudod dönteni, hogy mi lesz a következő dolog, amit én mondok neked a podcastben.
Itt azért egy olyan gondolatom lenne, hogy oké, hogy a gondolatok jönnek, kvázi olyan, mint az esőcseppek jönnek, és akkor én ezt érzem. De hogy például az, hogy mit mondok, az nem lehet, hogy több gondolat is megszületik benne, vagy felbukkan mondjuk a tudatalattiból, és akkor van egyfajta ilyen szűrő. Szerintem te is tapasztaltál már olyat, hogy vannak gondolatok, amik így megfogalmazódnak benned, de nem jutnak el, nem mondod ki őket, mert látod, hogy ez nem idevaló, vagy egyszerűen csak semmi értelme, vagy gusztustalan, undorító, pervers, és ezért nem továbbítod. Tehát, hogy mint hogyha jönnének ezek a golyók, de bizonyos golyókat ki tud szűrni, hogy ne menjenek tovább a tettek, meg a szavak, meg a stb. Mezeire.
Ez igaz, de itt akkor két gondolat van. Van az a gondolat, amelyik mérlegre kerül, hogy ezt kimondjam-e vagy sem. Amikor úgy döntesz, hogy nem mondod ki, az azért történt, mert megjelent egy másik gondolat arról, ami ellenérveket tartalmazott a kimondás mellett.
Á, értem. Aha. Tehát akkor igazából mondjuk a biliárd, az, hogy én melyik biliárd golyót veszem le, meg melyiket nem, az is egy biliárd golyó, azt állítod.
Igen.
Értem, oké.
Mi lesz a következő gondolatod? Nem tudod. Ha igazán megfigyeled a gondolataidat, akkor azt fogod látni, hogy egyszerűen csak megjelennek, beleértve azt a gondolatot is, hogy mindez hülyeség, azt is, amikor arra gondolsz, hogy már pedig te eldöntöd, hogy mire gondolsz legközelebb, nem tudod irányítani, hogy mi lesz a következő, nem tudod megírni a tartalmát, nem tudod megakadályozni, hogy megjelenjen, egyszerűen csak így megtörténik veled. Erre van ez a kísérlet, hogyha van kedved játszani egyet.
Abszolút.
Meg a hallgatóknak. Jó, akkor...
Csak így megjegyezzük, hogy este 10 óra van is.
Nagyon rövid lesz viszont. Na, akkor hallgatók is. Szóval ez egy rövid kísérlet. Csukd be a szemed, vegyél egy-két mély lélegzetet. És gondolj egy filmre. Lehet olyan, amit láttál, lehet olyan, amit csak a címét ismered, lehet jó is, lehet rossz is, nem számít. És figyelj oda, hogy mi történt a fejedben. Valószínűleg pár film felvillant, választ ki bármelyiket. És figyeld meg, hogy mi történt akkor is, amikor ez a kiválasztás megtörténik. Az első dolog, amit kiemelnék, hogy ez egy tökéletesen szabad döntés. Ennél szabadabb döntésed nem lesz soha az életben. A világ összes filmje közül bármelyiket választhatod, hogyha egy hallgató vagy, akkor meg is állíthatod ezt a podcastet, és addig vacilálhatsz, ameddig akarsz. Csináljuk meg még egyszer, csak hogy így ez a befele figyelés kicsit, ezt lehet gyakorolni. Szóval dobd el az első filmet, és gondolj egy másikra. És akkor figyeljünk oda, hogy mi történik valójában a fejedben. Mi történik, amikor választasz? Mi történik, amikor meghozod ezt a teljesen szabad döntést? Megvan a film, ugye? A kérdésünk pedig az, hogy láthattuk-e itt a szabad akaratot működni. nyilván először is félretesszük az összes filmet, amiről sosem hallottál, amiknek a létezésével sem vagy tisztában. Tehát értelemszerűen azokat nem lehetett választanod, és itt nem is jön szóba a szabadság, mint olyan fogalma egyáltalán. De van egy csomó másik film, amiket láttál, vagy legalább ismered a címüket, és ezek közül rengeteg van, amik simán csak nem merültek fel. Például majdnem biztos, hogy tudsz róla, hogy létezik az Óza nagy varázslóból film, csak valamiért ez nem merült fel benned.
Aha.
Vagy ha pont arra gondoltál, akkor gratulálok, megnyerted a lottót. Nézzük azokat a filmeket, amik felmerültek benned. Annak tükrében, amelyik filmek felmerülhettek volna, de nem tették. És akkor tegyük fel a kérdést, szabadon választhattad volna azt is, ami nem merült fel benned, mint választási lehetőség? Tehát az Óza nagy varázsló áramköreid, azok nem lettek aktiválva 2 perccel ezelőtt, egyszerűen az agyad, vagy akár a halhatatlan lelked akkori állapotában az Óza nagy varázslót nem volt lehetőséged választani. Olyan okokból, amiket nem is tudhattál, és még annál is kevésbé irányíthattál. Pedig minden bizonnyal tisztában vagy vele, hogy létezik ilyen film. Egy kicsit megnézhetjük bővebben, hogy mi történik ilyenkor a fejben. Mondjuk az én példám, amire én gondoltam, az a Gyűrűk ura, a Batman kezdődik, meg egy Róka mese című film 1967-ből.
Aha.
Mondjuk, hogy úgy gondoltam, hogy a Gyűrűk urát választom, de aztán a legutolsó pillanatban így úgy gondoltam, hogy nem, inkább legyen a Batman. Az, hogy ez így lezajlik bennem, az ilyen típusú folyamatok, azok nagyon hozzájárulnak ahhoz, hogy a szabad akaratról való megéléseink legyenek. Tehát amikor így oda-vissza megyünk, válogatunk 2 vagy több lehetőség között, és aztán az egyiket megfogjuk. Semmi nyomás, kényszer, csak te és a gondolataid vagytok, úgy tűnik, hogy te csinálsz ebben a folyamatban mindent. De ugye elég egy kicsit ránézni, és akkor már is látjuk, hogy amellett, hogy nem állt módonban választani olyat, ami nem merült fel bennem, azt sem tudom valójában, hogy miért választottam végül a Batmant a Gyűrűk ura helyett. Persze van róla egy történetem, hogy miért döntöttem így, mondjuk, hogy oké, a Gyűrűk ura nagyon népszerű, de valójában szerintem kicsit unalmas, úgyhogy inkább a Batmant választom, mert az egy keményebb film. Lezajolhat ez így bennem, de még ha igaz ez a történet, még ekkor sem tudom, hogy az, hogy a Gyűrűk ura valamilyen tulajdonsága eszembe jutott, az egyrészt miért történt, mert arról én nem döntöttem, másrészt miért azt a hatást váltotta ki, amit kiváltott? Miért nem az ellenkezőjét váltotta ki? Miért nem gondoltam azt, hogy egy klasszikust fogok választani, akár unalmas, akár nem? És haba tortán, hogy egyébként meg annak széleskörű pszichológiai meg agykutatási irodalma van, hogy amikor ilyen történeteket mesélünk magunknak arról, hogy valamit miért csináltunk, azok nem ritkán teljesen költemények. Erről is van rengeteg kísérlet, hogy emberek bele voltak manipulálva döntésekbe, amik egyértelműen nem az övék voltak, és mindig volt saját történetük arról, hogy miért döntöttek ők úgy, ahogy. Mégpedig azért, mert a balagyféltekének ez a legalapvetőbb működése. Aki akarja, hogy a világa kiforduljon, van egy könyv a The Master and His Emissary. Nem hiszem, hogy magyarul már elérhető. Ian McGilchrist, nagyon nehéz nevű embernek ő az egész életét a 2 agyféltekének a tanulmányozására szentelte, és írt könyveket a hogy működik a jobb meg a bal agyfélteke, hogyan magyarázza meg utólag a bal agyfélteke azt, amit egyébként a jobb agyfélteke hozott létre. Nagyon funky dolgok, amik, ha nem is fogadjuk el, gondolatkísérletnek meg így körüljárni a témát, nagyon-nagyon érdekes.
Ezzel kapcsolatban nekem is van egy ilyen elég friss élményem, azt elmondhatom?
Persze.
Szóval most az elmúlt hetekben többször futottam, és futás közben így eszembe jutott egy ilyen régi református dallam, amit még a középiskolában énekeltem, vagy ott hallottam, és nagyon örültem neki, és mert hogy pont ilyen ritmus volt, tehát hogy jól lehetett ráfutni. És utána képzeld el, hogy egyszer így a ház előtt játszottam kint a fiammal, és meghallottam ugyanezt a dallamot, egy közeli gyülekezetnek a templom tornyából, a harangból. Akkor esett le, hogy valószínű nekem azért jutott eszembe ez a dala, mert hogy a templom toronyból ezt hallottam. Nekem akkor volt ez egy ilyen nagy aha élmény, hogy aztán. Én tényleg azt hittem, hogy még nagyon büszke is voltam magamra, hogy ilyen régi dallamok valahogy így felmerülnek a fejembe, pedig nem. Valószínű, hogy ez csak így tudat alatt így volt egy ilyen előválasztás, nem is előválasztás, csak egy ilyen trigger, ami bennem egy ilyen szabad akaratnak, vagy legalábbis annak a látszatát keltette.
Uh-huh. Igen, nagyon sok ilyen jelenség van. Én például, aki így zenélgetek hobbi szinten, ugye az klasszikus zenész probléma, hogy hiába próbálsz nem lopni dallamokat, de mindig lopsz.
Igen.
A szabad akarat egyetlen okból ilyen tartós probléma a filozófiában, hogy az emberek úgy gondolják, hogy tapasztalják. Én azt állítom, hogy ha megfigyeled, hogy mi zajlik a fejedben, akkor rájössz, hogy te, mint a belső életednek a tudatos megfigyelője, igazából nem hozol döntéseket, hanem annyi történik, hogy tanulja vagy a döntéseknek, amik megszületnek. Például itt a filmeknél semmilyen befolyásod nem volt arra, hogy milyen filmek merülnek fel választási lehetőségként, majd, hogy milyen érv gondolatok merülnek fel velük kapcsolatban, és hogy aztán azok milyen hatást váltanak ki.
Ahogy én értelmezem azt, amit te mondasz most, az az, hogy mivel nem tudod, hogy pontosan miért választottad azt a filmet, ebből az a konklúzió, hogy nem te választottad. Én nekem ez jön le így, de lehet, hogy félreértek valamit. Tehát ugye nem tudod megmondani, hogy pontosan miért azt a filmet választottad, ezért akkor nem te választottad, te csak úgymond egy ilyen részese voltál ennek.
Egy kicsit ennél tovább mennék, mert nem te választod ki azt, hogy mi lesz a választék, amiből választasz. Én azt mondom ugyan neked, hogy a világ összes filmje, vagy amiket legalább ismersz címszinten, mindegyiket választhatod, de néhány fog megjelenni a tudatodnak így a projektorán. Majd a limitált választékból a döntésre felmerülő gondolatokat sem te választod. Mert nem tudod, hogy mi lesz a következő gondolatod, vagy szándékod, vagy vágyad.
Én ezzel nem annyira értek egyet, hogy ez pontosan így van. Mondjuk tegyük fel, hogy elmegyünk a könyvtárba, és azt mondom, hogy 10 másodperced van arra, hogy válassz egy könyvet, bármelyik könyvet választhatod. Uh-huh. Az, hogy 10 másodperc alatt nem tudod a könyvtár túlsó végében lévő könyvet kiválasztani, pedig az is ott van, az azért szerintem nem annyira erős érve arra, hogy akkor igazából te csak kaptad. Nem is tudtál elmenni, elsétálni, ott a mondjuk a bejárattól, ahol indultunk, hanem akkor itt igazából te csak kaptál egy listát. Tehát én sokkal inkább például ezt a korlátozott opciót, ezt abban látom, hogy egyszerűen az agyadnak idő kell, hogy ezeket felkutassa is. Hogyha mondjuk adtál volna 3 napot erre, hogy kiválasztom, akkor lehet, hogy az óza nagy varázsló is fölkerült volna a papírra, de egyszerűen csak így, ahogy így kutatok a gondolataimban, vagy kutat az ember a gondolataiban, egyszerűen nem jut olyan mélyre, hogy amikor legutóbb láttam x évvel ezelőtt, akkor az is így fölkerüljön, mint potenciális film. Nem gondolod, hogy esetleg ez is befolyásolhatja ezt, hogy nem, hogy szűkített a halmaz, amiből egyáltalán választhatunk, ami följön ilyenkor?
Egyébként itt se volt, hát praktikusan egyébként nekünk, mint akik élő időben veszük ezt fel, nálunk volt időkorlát, a hallgatónak nem feltétlenül, a hallgató megállíthatja, és 3 napig is gondolkodhat. Olyankor tényleg lehet, hogy egy hosszabb listát kap, lehet, hogy addig a pontig is eltűnt, nyilván nem tudom, ez elméletileg is lehetséges, amikor már úgymond az összes film, amiről valaha hallott, az mindet sikerült kilistáznia, és ott tartja a fejébe, és akkor választ egyet. Ez se változtatja azt, sem azt meg, hogy a felmerülő, gyönyörű ez a kifejezés egyébként, hogy felmerül, mint egy ilyen víz alól. Tehát a felmerülő filmek vagy könyvek listáját nem tudod befolyásolni, se a sorrendjét, se a tartalmát, és utána azt, hogy még mi jut eszedbe, oké, itt van, tegyük fel, 3 napig gondolkodtam, és az agyamból kitúrtam az összes filmet, amiről valaha hallottam. A következő lépésre viszont megint az, hogy akkor megjelennek a fejemben gondolatok, amiket nem én írtam, mert hogyha meg kéne írni a gondolataimat, az azt feltételezné, hogy kigondolom őket, mielőtt kigondolom őket. Tehát megjelennek az érvek, és elkezdik valamelyik választást kiemelni a többi közül. De az érvek pont ugyanúgy jelennek meg, mint maguk a választási lehetőségek, tehát a kontrollomon kívül. És az, hogy az adott érv miért az egyik irányba hat, és miért nem a másik irányba, sokszor még ez is ilyen, nincsenek erős gyökerei.
És szerinted ez akkor is igaz, hogyha valaki azt mondja, hogy nem gondolok filmre, nem veszek részt ebben a gondolatban. Tehát ez is akkor valami jött volna egy 5-10 film, biztos, hogy tudatalat fölmerült volna benne, de jött egy biliárd golyó, ami azt mondja, hogy nem, állj, és már pedig akkor elzártuk itt az utat az összes további gondolatnak.
Olybá tűnik, hogy az, amikor felmerül benne ez, hogy nem, ez pont ugyanúgy abból az ismeretlenből merül fel, mindenféle kontroll nélkül. Egyébként maga a szabad akarat elleni provokáló gondolatoknak a sora az itt ér véget. Innentől még van néhány gondolatom a következményeiről.
Aha, aha.
Én úgy gondolom, hogy mivel annyira épül a szabad akaratra lényegében a társadalmunk, annyira nem szeretjük, ha azt az alapkövetet elkezdik feszegetni, hogy mindenki azonnal feltételezi, hogy ennek csupa negatív következménye van, pedig szerintem egyébként pszichológiailag felszabadító lehet, például sokkal nagyobb együttérzést válthat ki más emberek iránt. Közhiedelemmel ellentétben nem okoz ilyen beteges passzivitást vagy apátiát, hogyha nem hiszünk a szabad akaratban. Ellenben például nagyon erős megoldást jelent a gyűlöletre, és alapot képez az együttérzésre. Meg a valódi megbocsájtásra, amit hiányoltam Istenből az elmúlt sok részben. Kulcs eleme annak, hogy szakítani tudjunk a szemet szemért típusú igazsággal. Például mi van a szeretettel? Felmerülhet, hogy hogyan szerethetünk bárkit, hogyha nem úgy gondoljuk, hogy ők maguk a forrásai, az alkotói a tetteiknek és a gondolataiknak. Erről az igazság az, hogy nagyon is könnyen, mert hát más emberek szeretetéhez nincs szükség arra, hogy ráfixálódjunk a tetteik fundamentális forrására, hogy más nem vagyok, ugye nagyon könnyen lehet valami szerethető valakiben, amit ő nem önkényesen csinál. Sőt, konkrétan fordítva van, rengeteg dolog, amit egymás szeretetéhez kötünk, azt kizárólag akkor fogadjuk el, ha nem szándékos. Máskülönben diszkvalifikáljuk. A jó érzés, amit érzel, hogy látsz valakit, akit szeretsz, vagy fordítva, ha ezeket csinálnád, vagy megtudnád, hogy a szeretted feléd ezeket csak csinálja, az abban a pillanatban válságot jelentene a kapcsolatban. Tehát a szeretet az nagyjából egészében független a szabad akarattól. Zárójel ezért is tartom nonsensnek az olyan fajta parancsokat, mint hogy szeresd uradat istenedet. Szerintem ilyet nem lehet parancsolni. Illetve ha egy épelmélyű lény tudja, hogy valakik csak parancs hatására szeretik, akkor valójában nem érzi szeretve magát. Viszont van itt egy érdekes aszimmetria, mert a gyűlöletnek vagy utálatnak viszont nagyon is motorja és üzemanyaga az, hogy higgyünk a szabad akaratban. Ahhoz, hogy valakit igazán gyűlölj, ahhoz nagy mértékben el kell hinned, hogy tudnának másképp cselekedni, és hogy úgy is kellene, vagy kellett volna cselekedniük. Az emberi harag az nagyon más jellegű, mint amit akkor érzel, amikor egy gép romlik el, mondjuk, és okoz neked kárt, vagy ha a szél lefúj valamit, és úgy lesz károd. Akkor is lehetsz frusztrált, de érezzük, hogy a tartalma az teljesen más. Vagy mondhatjuk, hogy utálom az influenzát, vagy a szúnyogokat, de valójában itt inkább így az általuk okozott szenvedésre, meg frusztrációra utalunk. Amikor egy emberre haragszunk, az teljesen más. Erre is van egy ilyen gondolatkísérlet, hogy tegyük fel, hogy valahol kim vagy a természetben, elalszol egy rövid időre, és fölébredsz egy, mondjuk egy ágnak a recsenésére, felnézel, és látod, hogy egy grizzly medve viszonylag közelről feléd száguld. Nyilvánvalóan nagy bajban vagy. Na most, ha kicseréljük a támadó medvét egy baltát feltartó emberre, akkor ez a probléma érdekes változásokon megy keresztül. Tegyük fel, hogy túléled az incidenst, az ezutáni megélésed az nagyon nagyban fog függeni attól, hogy milyen fajú volt a támadód. Ez, ha belegondolunk, egy picit abszurd. Tehát képzeld el, hogy látod a baltás embert, aki majdnem megölt, a bíróságon ott vezetik el néhány méterre tőled. Nagyon sok ember olyan erős indulatot és gyűlöletet érezne, ami már szinte egymagában újra traumatizálja a pszichéjét. Tehát lehet, hogy évekig fantáziálsz majd arról, hogy végre kivégzik ezt a rohadékot. De mennyi időt töltenél azzal, hogy ugyanilyen formában gyűlölöd a medvét? Tegyük fel, hogy befogják a medvét, és ha nem alakult ki fóbiád, akkor még meg is nézheted valamelyik állatkertben. Még az is lehet, hogy egy idő után megmutatnád az ismerőseidnek, hogy ez az a medve, aminek a támadását túlélted. mert a medve az csak medve volt. Mi más csinálhatna egy grizzly medve, ha meglát valakit alva az erdőben? Ellenben az ember, na annak szabad akarata volt. Legalábbis ezt képzeljük. És a különbség a két hozzáállás között az a legnagyobb részben meghatározza, hogy te utána hogyan érzed magad, és jelentősen rosszabb és destruktívabb állapotba kerülsz, hogyha a szabad akarat modelljével dolgozol. Folytatva itt a morál tengerén az evezést, vannak dolgok, amik változatlanul maradnak. Tehát akár van szabad akarat, akár nincs, attól még ugyanúgy van különbség jó és rossz érzések között, és változatlanul felállíthatunk olyan rendszereket, amik az emberek és az állatok legjobb állapotát próbálják kihozni. Továbbra is lehet hatásos igazságszolgáltatásunk, ugyanúgy megmarad a bűnöknek a súlyozása, mert mondjuk egy előre megfontolt, kitervelt, módszeres gyilkosságban nem az a rosszabb a hirtelen felindulásból elkövetett gyilkossághoz képest, hogy a te szabad akaratod volt-e a legfőbb forrása a tettnek, hanem az, hogyha előre megfontolt, kitervelt szándékkal követted el, akkor az jobban jellemez téged, és így jobban következtethetünk belőle arra, hogy mit fogsz később elkövetni, ha hagyjuk. Tehát, ha fel is függesztjük a szabad akaratban való hitet, az semmit nem változtat azon, hogy bizonyos büntetések praktikusan szükségesek maradnak. Azért, mert sok helyzetben ezek a legjobb módszerek az emberi viselkedésnek a befolyásolására. Tehát nem akarunk egy olyan társadalomban élni, ahol például semmiért nem jár büntetés, mert akkor nem lenne visszatartó erő, és akarunk visszatartó erőt. A kulcskülönbség az ott van, hogy az egyes ember megbüntetése az nem elsősorban az egyénről szól, hanem pont, hogy mindenki másról, hogy egy olyan rendszerben éljünk, amiben nem érdemes bűnt elkövetni. Tehát a büntetés, mint eszköz, az nincs eltörölve, csak a mögötte rejlő etika az már nem a megtorlás és a bosszú.
Tehát itt akkor te most egyértelműen a konzekvencialista, és nem pedig a megtorló igazságszolgáltatást vázoltad fel, ugye? Jól értettem?
Igen. Mert a bosszú egymagában nem értelmes. Az a gondolat, hogy embereket megbüntetjük, mert megérdemlik, ez nem értelmes. Ugyanúgy, mint ahogy a medvéket sem akarjuk megtorolni, amiért medvék. Ez egyébként nem mindig volt így, mert például a Bibliában, meg a valóságban is, a középkorban is voltak teljes ilyen bírósági tárgyalások állatok ellen. Rendkívül komikus fejezete az emberi történelemnek. De érezzük egyfelől ennek az abszurditását, másfelől meg még akkor is, hogyha mondjuk egy támadó kutyát még a jelenkorban is sokszor elaltatnak, de az nem egy halálbüntetés olyan értelemben, ahogyan az embereket halálra ítélik. Tehát nem arról van szó, hogy a kutya megérdemli, mert valakit mondjuk súlyosan megsebesített, hanem egy észszerű embervédelmi megoldás egy más módszerrel javíthatatlan ártó erő ellen. És ez a nagy különbség a két hozzáállás között, hogy ha elengedjük a szabad akaratot, akkor sokkal tisztábban tudunk arra fókuszálni, ami ténylegesen a cél és ami számít, hogy megelőzzük az ártást, enyhítsük a szenvedést, megvédjük az ártatlanokat, stb. Ha meg megtartjuk a szabad akaratot, hát amellett, hogy tévedünk, egy olyan világ jön létre, ahol a bosszú az adott esetben legitim lehet. És szerintem, az én biblia értelmezésem szerint, mert még ilyen nem is van, amit én kiolvasok Jézusból, az az, hogy ő pont ezt a szemet szemért világot jött meghaladni. Legutolsó gondolatom pedig az a passzivitás és apátia témakörére. Ugye az egyik leggyakoribb válasz a szabad akarat tagadására, hogy akkor miért csináljunk bármit, hogyha semmi hatásunk nincs semmire, akár meg is ölhetjük magunkat, vagy nekiállhatunk pusztítani a közvetlen környezetünket. Erre két gondolatom van. Ha nincs szabad akarat, attól még érzékelés és jó érzés és szenvedés az továbbra is létezik, tehát következmények vannak. A második pedig, hogy azért nem leszel passzív, mert nem akarsz passzív lenni. És nem tudsz akarni passzív maradni, és ezt nem szabadon választottad ki, és ahhoz, hogy megváltoztasd a vágyadat, ahhoz kellene egy olyan vágy, ami arra szól, hogy megváltoztasd. És ez mind olyan, amit nem tudsz szabadon eldönteni. Ugyanez egyébként ez a, ha nincs szabad akarat, akkor miért próbálsz bárkit meggyőzni bármiről? Mert az emberek úgyis azt hiszik majd, amit hisznek, És hogyha ennek ellenére megpróbálod őket győzködni, akkor az nem már magában bizonyíték, hogy szerinted is van szabad akaratú?
Uh-huh.
Érvelni lehetséges. És nem azért, mert te szabadon bárhogyan gondolkodhatnál, hanem pont azért, mert nem gondolkodhatnál bárhogyan. Amikor egy érvelés meggyőz téged, akkor lényegében átveszi az uralmat benned. Persze te azonosulsz vele, ezért nem idegen erőként érzékeled, hanem úgy, hogy úgymond te magad megváltoztattad a hozzáállásodat, de valójában az érvelés változtatta meg a hozzáállásodat, ami egy külső erő, vagy több külső erő. Csak te hirtelen azonosultál vele, és azt hazudod, hogy ő valójában te voltál, pedig onnantól már nem álmododban nem meggyőzöttnek lenni. De végső soron pedig azért érvelek, mert nem tudok nem érvelni.
Hú, én közben 3-4 oldalt elejegyzeteltem.
Wow.
De lehet, hogy még kell egy ilyen kis idő emészteni, mert különben csak ott tartunk, mint a filmes példánál, hogy van 2-3 film, ami most eszembe jutott, és akkor abból választottam egyet. De lehet, hogy érdemes elmenni az Óza nagyvarázslóig. Ja, meg azon is gondolkodtam, hogy például, hogyha fölveszem a kálvinista kalapot, akkor mit mondok, meg hogyha fölveszem a libertáriánus kalapot, akkor hogy reagálnék. El tudom képzelni, hogy például a bizonyos értelemben lehet, hogy jobban egyetértek veled, mint most így hirtelen elsőre tűnik. Főleg így a kálvinista nézőpontból.
Egyébként én sem úgy ültem ide, hogy bárkit meggyőzzek. Tehát általában a hitvitás kérdésben azért munkál bennem a meggyőzésnek a valós szándéka. Itt sokkal rugalmasabb vagyok. Itt beérem egyébként azzal, hogyha csak gondolkodásra bírom a hallgatókat, vagy téged. Volt egy ilyen nincs szabad akarat feliratú kalandpálya, és én bementem, és ott így kalandozgatok, de egyelőre ennyit tudok, és csak így invitálni tudlak téged is, hogy ez egy jó pofa hely, és érdekes rajta elgondolkodni.
Én nekem egy nagy kérdőjel maradt, hát több, de leginkább ez, hogy akkor Semmelweis mit mond, hogy mi az oka a mi döntéseinknek? Mert oké, hogy mi nem tudjuk, tehát a tudatalattiban fogalmazódnak meg, vagy születnek meg a döntéseink, de a tudatalattiban mi? Mik azok a faktorok, amik meghatározzák, hogy milyen filmek jelenjenek meg a fejünkben, amikből majd kiválasztjuk azt a filmet, amit megmondok neked, vagy magamnak. Szóval, hogy mik azok, amik valójában okozzák a mi döntéseinket? Tehát ezeket ilyen fizikai, meg neurobiológiai folyamatokra vezeti vissza, vagy más?
Nagy vonalakban Sam Harris szerintem materialista, ami azt jelenti, hogy az agy az egy neurális háló. Ez azért vicces, mert ugye a számítógépes mesterséges intelligencia neurális hálók az agyról kapták a nevüket, és most így visszaapplikálom ezt a metaforát. Egy nagyon komplex tanuló rendszer, aminek van egyrészt egy hozott genetikai csomó erővektor benne, hogy ugye ösztönök, vágyak, amit a fajunk hoz magával, mint ilyen előreírt programot, és van egy jó része, ami pedig ugye a környezeted, a szüleid, ilyen-olyan befolyások, a pillanatnyi befolyások, és akkor ezeknek a bonyolult kombinációja, meg egy adag véletlen esetleg, ugye a kvantumot is nagyon szeretik az agyba is bekeverni, akkor már van benne egy dobókocka is, egy kvantum dobókocka, ami véletlent kever bele.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki teljes mértékben tudná egy embernek a DNS-ének az utolsó porcikáját, vagy minden egyes részletét, és tudná, hogy eddig életében teljes mértékben, minden egyes pillanatban mi történt vele, milyen hatások érték, kiktől, és azok milyen nyomot hagytak benne, akkor determinálni tudná. Bár a dobókockát nem tudjuk ezzel ki.
Igen, de jól mondod, lényegében azt mondja, hogy az ember, bár rendkívül bonyolult, de ugyanolyan anyagi rendszer, mint minden, tehát a determináltságának csak a kvantum véletlenek szabnak határt.
Na jó, oké, köszi szépen. Agyalok rajta, fogok reagálni mindenképpen.
Jó, akkor hallgatók, írjátok meg ti is kommentekben, meg e-mailben az idevágó gondolataitokat, vagy ha van olyan kísérlet, forrás, könyv, amit tudtok ajánlani másoknak, akkor azt is nagyon szívesen látjuk.
Igen. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a hallgatóink között milyen a megoszlás, tehát hogy hányan értenek egyet alapból azzal, amit mondasz, vagy se hányan ellenzik.
Mindenki, aki kommentel, az írja oda azt is, hogy hívő vagy nem hívő a szabad akaratban. Ez volt a Létkérdések Podcast 14. része. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Uh-huh.
jövünk legközelebb is, addig is Spotify, Apple Podcast, YouTube. Még egyszer megköszönjük, hogyha bekövettek, illetve hogyha hagytok mondjuk csillagos értékeléseket, vagy szöveges értékeléseket, ezt a Spotify-on is, meg az Apple Podcast-en is már meg lehet tenni. És legközelebb jövünk, Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
Sziasztok!